Budapesten és a világhálón.
Itt az Inforádió, Magyarország hírrádiója.
A voksok 85,5%-ának feldolgozottsága alapján a jogosultak 43%-a jelent meg a kvóta referendumon. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a szavazókörökben 43,7% volt a megjelentek aránya, levélben pedig a jogosultak 27,2%-a voksolt. Vas megyében volt a legmagasabb a részvételi arány 54%-kal, a legalacsonyabb Budapesten 39,2%-kal. Az igen szavazatok aránya 1,77%, a nem szavazatok aránya pedig 98,23%. Az összes leadott 2.241.770 szavazat közül 128.654 érvénytelen. A kereszténydemokrata néppárt elnöke szerint a kormány megkapta a politikai felhatalmazást, hogy megvédje Magyarországot a kötelező betelepítési kvótától Brüsszelben és minden helyszínen. Semmény Zsolt a kormánypártok eredményváróján úgy értékelt, magas volt a részvétel, és elsőprő volt a nemeknek a támogatása. A referendum érvénytelenségét és eredménytelenségét hangsúlyozta az MSZP elnöke. Molnár Gyula azt mondta, a kampányt kormányzati túlerő, törvénysértések és félelemkeltés jellemezte. Úgy vélte, a pártja által támogatott távolmaradás nem jelentett politikai passzivitást, hanem a vélemény nyilvánítás egyik módja volt. Az LMP valós problémának tartja a migráció kérdését, ám a párt szerint, ha eredménytelen a kvóta referendum, az a kormány pozícióját gyengíti a kérdésben tartandó külföldi tárgyalásokon. Szél Bernadett, az ellenzéki párt társelnöke azt mondta, azzal, hogy a miniszterelnök az indulatok irányába terelte a népszavazási kampányt, az ország ügyének is ártott. Hozzátette, hogy a referendum nem kampányeszköz. A Jobbik szerint hazárdjáték volt a népszavazás, amit Orbán Viktor kormányfő végül elveszített. Mirkóczki Ádám szóvivő az urnazárást követő tájékoztatón azt mondta, a kormányfőnek és a kormánypárti politikusoknak le kellene vonniuk a következtetést, és távozniuk kellene a hatalomból. A várható időjárásról: holnap időnként már felszakadozik a felhőzet, eleinte kisebb, délutántól azonban nagyobb mennyiségű csapadék is valószínű. Hajnalban 13, napközben 17 fok várható. A jövő héten további lehűlésre, gyakran esős, szeles időre kell számítani.
Olvasson híreinkről bővebben a www.inforadio.hu hírportálon.
Az Inforádió népszavazási műsorát hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az MSZP alelnöke szerint a szocialista pártnak új társadalmi bázist kell építenie a népszavazás után. Újhelyi István, a párt európai parlamenti képviselője, Herceg Zsoltnak adott interjút.
Az eredménytelenség is lehet eredmény, például az MSZP-nek. Mit lehet ezzel kezdeni az európai politika harcszínterén?
Lehet, hogy pusztába kiáltott szó, de el fogom mondani a következő hetekben ezerszer, minden fórumon, ahol esetleg fideszes politikusok ezt meghallják. Sürgősen el kell kezdjék rendbe tenni Magyarország tekintélyét az európai és a nemzetközi diplomáciai piacon, mert így nem lehet egy országot képviselni, hogy mindenkibe belerúgva, Brüsszelnek üzenve, hazugság áradattal beszélve a brüsszeli kollégákról, akik nem belga kollégák, hanem a többi 27-28 tagországnak a delegáltja és döntéshozói, így Magyarország érdekeit nem lehet megvédeni. Tehát vissza kell térjenek egy olyan stílushoz, egy olyan magatartásmódhoz, és magukba kell szálljanak, ami eredményessé teszi azt, hogy Magyarország védelmét közösen meg tudjuk oldani. Ebben én MSZP-s európai parlamenti képviselőként partner vagyok. Pontosan tudom, hogy mit kell ahhoz tegyük, de azt hiszem, ahogy kezdtem is, hogy Orbán Viktor képtelen változtatni, mert nézzük, hogy mi az alap. Nem azért volt ma népszavazás, mert ő Magyarországot akarta megvédeni, hanem azért, mert ő akart az európai populisták, az uniót ellenző politikai erők élére állni, és ebben súlyos vereséget szenvedett, és ezt így fogják lefordítani az európai kollégái is.
Az MSZP tud ebből valamit profitálni?
Az MSZP nem profitálásra készült, hanem egy normális országot szeretne. És nem csak úgy, mint párt, hanem úgy, mint Újhely István apuka. Mert képtelenség egy ilyen felfokozott gyűlölet tempójú országban felnőni, értelmes, egészséges társadalmat alkotni. Nem tudom, hogy hogyan tud ebből visszajönni a hatalom. Cameronnak nem sikerült. Cameron felkorbácsolta a kedélyeket, és aztán utána távoznia kellett a politika színpadjáról. Nyilván a Fidesz ezt nem látja be, hiszen egy olyan elképesztő hatalmi gépezetet működtetnek, ami mögül, hogyha kicsúszik a kormányzás, akkor egy része finoman szóval pestiesen megy a levesbe. Azt hiszem, hogy az MSZP-nek abból kell tudnia profitálni, hogy látjuk, hogy kiket kell támogassunk, mely társadalmi csoportokat kell tudjunk képviselni a parlamentben és a napi politizálásban, és össze kell szedni az összes olyan civil szakszervezeti politikai erőt, akik képesek együtt leváltani ezt a kormányt.
Újhelyi Istvánt hallották, a legfontosabb politikai nyilatkozatokat az eredményekről eddig hallhatták, most azt nézzük meg, hogyan írták ki mára a referendumot.
A belpolitikai közbeszédet februárban leginkább azt tematizálta, hogy a szocialista párt képviselőjének kigyúrt kopasz férfiak álltak útját a Nemzeti Választási Bizottság épületében, mikor megpróbálta sokatszor benyújtani az azóta eltörölt vasárnapi boltzárral kapcsolatos népszavazási kezdeményezését, mikor Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya népszavazást kezdeményez az uniós kötelező betelepítési kvóta ügyében.
Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését, idézet vége.
A kormányfő ekkor azzal érvelt, hogy nem lehet-e döntési jogát elvenni a magyar lakosságtól, továbbá a betelepítési kvótát már az országgyűlés is elutasította.
Nem hozhatunk az emberek feje fölött, az európai emberek akarata ellenére az életüket súlyosan megváltoztató, a jövő nemzedékek életét is meghatározó döntéseket. A kvóta pedig újra rajzolná Magyarország és Európa etnikai, kulturális és vallási arculatát is. A magyar kormány úgy látja, hogy erre nincs felhatalmazása sem az uniónak, sem Brüsszelnek, sem az európai vezetőknek, semmilyen európai testületnek sem.
Ekkorra egyébként a Magyarországot érő migrációs nyomás a tavalyi csúcs után jócskán csökkent. Részint azért, mert a magyar-szerb és a magyar-horvát zöld határ lezárása után röviddel majdnem minden a nyugat-balkáni migrációs útvonal által érintett ország lezárta határait, másrészt tavaly novemberben az Európai Unió megállapodott Törökországgal a helyzet kezeléséről. Tehát míg tavaly összesen 400 ezer migráns, tehát menekült és illegális bevándorló érkezett Magyarországon keresztül az Európai Unióba, a februári hétvégék nyomán már csak néhány száz határsértő elfogásáról lehetett olvasni a rendőrségi közleményekben. Az érkezettek tagállamok közti elhelyezéséről azonban, bár az Európai Tanács korábban csak az önkéntes kvótára bólintott rá, tavaly szeptemberben az uniós belügyminiszterek tanácsa minősített többséggel elfogadta 120 ezer menekült kötelező kvóták szerinti elosztását. Részint erre a magyar kormány által az Európai Bíróságon megtámadott döntésre reagált Orbán Viktor a referendum bejelentésével. A Nemzeti Választási Bizottság február végén hitelesítette a kezdeményezést. A határozattal szemben 4 felülvizsgálati kérelem érkezett a kúriához, ám az helyben hagyta a Választási Bizottság határozatát. A kúria döntését egyébként több jogvédő szervezet, köztük a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadság jogokért is bírálta, mert álláspontjuk szerint a kérdés alkalmatlan a népszavazásra. Mráz Attilát, a TASZ programvezetőjét hallják.
Országos népszavazást kizárólag olyan témában lehet tartani, ami az országgyűlés döntési hatáskörébe tartozik. A kormány népszavazási kezdeményezése nem ilyen kérdés.
Ettől függetlenül, mivel a kabinet kezdeményezte a referendumot, a hatályos jogszabályok értelmében nem volt szükség aláírásgyűjtésre. A kúria után az országgyűlés elé került az ügy, amely május 10-én rendelte el a népszavazást. A határozatot 3 támadták meg az Alkotmánybíróságon, a testület azonban június 21-én nem adott helyet az indítványoknak, így júliusban Áder János köztársasági elnök kiírta a mai napra a népszavazást a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítéséről. Zsigmond Árpád, Inforádió 88,1.
Magyar Kornéliával és Csizmadi Ervinnel nézzük a számokat, Magyar Kornélia az érvénytelenséget is nézi. Masszív? Mihez képest?
Hát inkább a mintázat az érdekes. Ugye Budapest, hangsúlyozom, hogy 66%-os feldolgozásnál, vagy feldolgozottságnál, és most már 86%-os, úgyhogy most már jobban állunk, hogy Budapest 11,4%-os érvénytelen szavazatot tudott felmutatni, hogy ez kiugró a többi településhez képest, illetve a megyékhez képest is, és még Baranya, Fejér és Pest megye az, amelyik az átlagnál magasabb érvényszavazatokkal bír. Ez ilyen 5,7-6,4% közötti eredményeket jelent. És ami még érdekes, hogyha bemegyünk a megyékbe és megnézzük, hogy a nagyobb városoknál a megyei átlagot meghaladó érvénytelen szavazati arányban. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk Miskolcon 7,5, Hódmezővásárhelyen 8, Szegeden 10% környéke az érvénytelen szavazatoknak az aránya.
Ugye, a nagy, Budapest és Szeged, a nagyváros. Ez egy szegedi formáció a két farkú kutya.
Én azt gondolom, hogy egyértelműen látszik az, hogy egy urbánus környezetben működött jobban ez a kampány. Aminek az is lehet az oka, lehet, hogy kis településre nem jutott, már pénz nem jutott el a két farkú kutya párt az üzeneteivel, de urbánus közegben tényleg jól működött ez.
De mennyi ebből a protest, a dili, és mennyi a politikai megfontolás? Ki lehet ezt valahogy számolni?
Hogy ennyire szétszálazni, hogy ki az, aki csak így hülyéskedik? Hát én azt gondolom, hogy egy szavazásnál, amit hogyha elmegy oda, oké, csak egy viccpárt, hogyha megnézzük, azért komoly üzenetekkel is operál. Szinte mindegyik viccpárt esetében egyébként ez így volt. A, nem tudom én, a Sörivók lengyel pártja is félig vicces üzenetekkel operált, ahogyan a kétfarkú is, és egyébként mondott nagyon komoly dolgokat. Ez mindig azon múlik, hogy a kontextus hogyan változik ezek körül a pártok
körül. A vicc a vívő anyag, és a komoly mondani való, meg amit egyébként igazán
az abszurditás. Szerintem az fontos, hogy amikor lehetetlenné válik egy helyzet, vagy úgy érzi egy párt, és szerintem ma Magyarországon könnyű azt érezni, hogy ellenzéki pártként, vagy a kormány ellenében nagyon nehezen tudja magát érvényesíteni. Nagyon magas a belépési küszöb, a nagyon drága, most abban az értem, hogy valaki, hogyha most holnap elhatározza ön, hogy akkor szeretne politizálni, nagyon-nagyon pénzbe is, meg erőforrásba is kerülne, gyakorlatilag szinte lehetetlen összeszedni azt, hogy az ember tényleg be tudjon kerülni úgy egy potenciális ellenzéki szereplőként, hogy bármilyen esélye legyen a jelenlegi
kormányzó. Először is ki kell találni, hogy mit akarok mondani.
Erővel, így van.
És ami ugye elüt az összes többitől, és mi üt el az összes többitől, ez.
Igen, és eznek a helyzetnek, tehát hogy ez a kielezettsége, a kvázi lehetetlensége, azért a humort azt mindig nagyon tudja segíteni, úgyhogy valóban egy ilyen vívőanyag, és jelen pillanatban pedig azt látjuk, hogy egy komoly stratégiával állt elő. Tehát én azt hiszem, és korábban is mindig azt gondoltam ezzel az egész népszavazási üggyel kapcsolatban, hogyha itt valakinek van egy határozott mondani valója, az sokkal-sokkal jobb, mint ez a kenegetés, hogy nem tudom eldönteni, az MSZP-re a legjobb példa, hogy mondott nemet is, mondott aztán bojkottot is, mondott mindenfélét, és ebből az lesz, amit aztán a közvéleménykutatásokban nagyon jól láttunk, hogy a szocialista szavazók nem nagyon tudták, hogy nekik mit is kéne csinálni, nem tanította meg őket. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt azt csinált, amit egy pártnak egyébként ebben az esetben szerintem dolga, hogy nagyon világosan elmagyarázza, hogy mit is vár a szavazóitól, hogyan kellene viselkedniük.
Igen, de azért azt persze hozzá kell tenni, hogy ha összehasonlítjuk mondjuk a Kétfarkú Kutyapártot az európai különböző viccpártokkal, kalózpártokkal, egyebekkel, akkor az igazi dolog szerintem nem is most dől el, hanem majd valóban a választásokon, mert ugye tudjuk azt, hogy Európában ezek a pártok egy csomó országba bejutottak a parlamentekbe. Tehát azzal, hogy most mondjuk egy jó kampányt csinált a Kétfarkú Kutyapárt, azzal azt jelzi, hogy ki tudja figurázni a kormányt, bizonyos értelemben ki tudja figurázni a magyar ellenzéket is, azért szeretném ezt is hozzátenni. Tehát megpendít valamit abból, ami az európai ilyen típusú pártoknak a sajátossága, de az igazi nagy lépés az majd akkor fog következni, amikor be kellene bizonyítani magáról, hogy egy ilyen mondani valóval egy magyar közegben át lehet-e törni. Szerintem itt a nagyon komoly kérdés, a magyar választók, hogy mondjam, éles helyzetben eddig nem voltak fogékonyak ugye új pártokra, ráadásul olyan új pártokra, amelyek nagyon elütnek a szokott kínálattól. Az LMP-n és a Jobbikon kívül ugye más párt nem nagyon tudott betörni az elmúlt évtizedben mondjuk a magyar politikába. Én szerintem egyébként nem tenne rosszat a magyar politikának, hogyha végre megjelennének olyan új pártok, amelyek akár ilyen vicc alapon szerveződnek, akár máshogyan. Ez azonban fölvet egy másik kérdést, a választójog kérdését, mert ahol tudjuk, hogy ahol Európában ezek áttörtek, ott a választójogi szabályok sokkal, hogy mondjam, megengedőbbek. Tehát egy ilyen kemény, ilyen éles választójogi közegben, mint a magyar, amely még keményebbé is vált az elmúlt években, nagyon nehéz dolga lesz egy ilyen pártnak, amelyik tulajdonképpen, hogy mondjam, a retorikájával nagyon elüt attól, ami egy átlagos magyar választó számára befogadható. Mert az átlagos magyar választó ugyan nem szeret semmit, de hogy mondjam, szóval ezzel nem tud mit kezdeni, ezekkel a poénokkal igazából, és tényleg azt mondja...
Tudott vele most mit kezdeni.
Hát most tud, de az éles helyzet, tehát úgy értettem, hogy választási helyzet, amikor parlamenti képviselő, tehát hogy ott oda teszi a szavazatát, mert tudjuk jól, hogy mennyire szkeptikus egy magyar választó, aztán mégiscsak leszavaz a szokásos nagy pártokra, amikor éles helyzet van. Tehát ez egy nagy-nagy áttörés lenne 18-ban, hogyha ez a párt előbbre tudná jutni. Hogyha Gyurcsány Ferenc mondjuk abba az egységbe beleérteni mondjuk ezt is, az például egy érdekes dolog lenne, hogy egy ilyen párttal a mostani ellenzék, miközben egy csomó ellenzéki szavazó a hagyományos ellenzéki pártoknak a végét szeretné igazából már látni, mert úgy ítéli meg, hogy ezek a pártok igazából hátráltatják az ellenzéki egységet. Tehát egy csomó olyan kérdés merül fel a mai nap kapcsán is, amire nem lehet azt a választ adni, amit itt a sajtótájékoztatón mondott az ellenzék egyik vezetője, Gyurcsány Ferenc, hogy megmutatta nekünk a jövő útját ez a választás. Ez szerintem ebből semmit nem mutatott ilyen értelemben meg, hanem egy csomó más kérdés lesz itt.
Igen, hát sokkal könnyebb egy nem pártokhoz kötődő kérdésben kvázi egységet mutatni a választóknak, hogy ezt innen akkor már között képesek voltak egyformán otthon maradni, képesek voltak egyformán érvénytelenül szavazni. Ez nem jelenti azt, hogy akkor nekik bármilyen hajlamuk lenne arra, mondjuk, hogy Gyurcsány Ferenc
hát igen,
szavazzanak. Tehát, hogy ezzel egyetértek ezzel a...
Amiben az ellenzék nagyon jól megmutatta azt magát, hogy mit nem. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ellenzék legerősebb oldala mutatkozott meg ma, amit többé-kevésbé eddig is tudtuk, hogy ellenáll a kormánynak minden szempontból. Erről ráadásul ma papírja is van már az ellenzéknek, hogy ez működik. Ami nem működik, hogy az Orbán utáni világról, amit ők annyira szeretnének, arról akár csak sejtések, sejtelmek lennének, ez ennek az ideje még nem jött el.
Hát így van, és még szerintem azt is, még a kutyapárthoz azért azt érdemes hozzátenni, mielőtt itt nagyon belelátnánk azt, hogy akkor itt egy következő potens ellenzéki erőről van szó, hogy ez pont arról nem szól még egyelőre, és nem akarom se pró, se kontra elítélni, vagy ítélni, ahogy bármilyen képességük lenne, de mondjuk a kompetenciáról ugye még sok mindent nem tudunk, arról azt tudjuk a kutyapárttal kapcsolatban, hogy remekül meg tud szervezni egy kampányt, hatékonyan fel tudta használni azokat a pénzeket, amit saját maga összegyűjtött, és nagyon kreatívan tudta ezt megcsinálni. Ez egy erénye egy politikusnak, és egy erénye egy politikai pártnak, de azért nagyon sok minden másból is áll még össze, amin keresztül bele lehet látni. Ez az egyik, a másik pedig csak ahhoz tudok csatlakozni, hogy azért akkora iszonyú nagy kérdés az egész ellenzéki oldalon, az, ami 2006 óta feszíti, hogy milyen konstellációban hogyan kiinduljon ez az összefogós, de amit most Gyurcsány Ferenc újra előhozta, mint megint ugye ő lesz az, aki akkor ennek a generátora lesz, ő fogja ezt az ellenzéki összefogást 2018-ra a tető alá hozni, ugye már ezeket a csírákat látjuk a megnyilatkozásaiból, de hogy ehhez mindenkinek valamilyen formában viszonyulni kell, tehát hogyha most egy kétfarkú kutyapárt belép ebbe a közegbe, akkor igen, az arra a kérdésre valamit mondani kell, hogyha Gyurcsány Ferenc holnap fölhívja, hogy akkor várunk benneteket szeretettel a székházunkba.
DK kétfarkú koalíciós szervezőtárgyalás megindulása, ez jól mutatna a hírekben.
Ez valószínűleg jól mutatna, hát és azt mondom, hogy a legnagyobb öngyilkosságot azzal követhetni el egy viccpárt, egy kétfarkú kutyapárt, amely tulajdonképpen egy anti-establishment, tehát nagyon erősen egy ilyen rendszer és elit ellenes attitűdöt hordoz magában, hogyha ő leáll egy bárkivel, Molnár Gyulával vagy Gyurcsány Ferenccel beszélgetni, ott van vége az ő politikai karrierének.
Hatalmas kudarca népszavazás. Orbán Viktor öngólt rúgott, ezt a Jobbik elnöke Vona Gábor mondta, aki szerint a miniszterelnöknek le kell mondani, a Vona Gábort hallják.
Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a népszavazás utáni sajtótájékoztatónkon. Szeretném megköszönni először is mindenkinek, aki ma részt vett a népszavazáson és élt a demokratikus jogával. Külön köszönöm azoknak, akik párthovatartozástól függetlenül ezen a népszavazáson nemmel szavaztak, és ezen belül pedig köszönöm a Jobbik szimpatizánsainak, akik a mai napon is megtették a kötelességüket. A helyzet egyértelmű, sajnos a mai népszavazás sikertelen, hiszen egyetlen egy kérdés volt, egyetlen egy tétje volt ennek a mai népszavazásnak, hogy jogi értelemben érvényes lesz-e vagy érvénytelen. És a népszavazás ugye, most még ugyan a végleges adat nincs meg, de minden bizonnyal érvénytelen lett, és az, hogy érvénytelen lett, ez egyben Orbán Viktor miniszterelnöknek a személyes bukása. Brüsszelben ugyanis egyedül ezt az egy dolgot nézték, az érvényesség vagy az érvénytelenség kérdését, és pontosan ez az a kérdés, amelyet Brüsszel fel fog ellenünk használni. Az érvénytelenség tényén kívül minden más csak kormányzati válságkommunikáció, blabla mellébeszélés. Mondhat bármit a kormányfő a mai éjszaka vagy este folyamán, Az EU jelenleg egyetlen egy dolgot fog kiemelni, ez pedig az, hogy a magyar népszavazás a kvótákkal kapcsolatban érvénytelen lett. Ez tehát egy hatalmas kudarc, és hogy a miniszterelnök úr is megértse, hogy mit tett, hogy miért felelős, engedjék meg, hogy egy focis hasonlattal érzékeltessem, hogy ezt a játékot gólra játsszák, és hiába volt meddő mezőnyfölényben a miniszterelnök és a Fidesz és a kormány, Orbán Viktor egy hatalmas öngolt rúgott. Egy hatalmas öngolt rúgott, és ne próbálják megmagyarázni ezt az eredményt, ne próbáljanak másra mutogatni, ne próbálják a felelősséget maguktól elhárítani, hanem ismerjék el, hogy ez a sikertelen népszavazás az ő kudarcuk. Ebben a helyzetben pedig a miniszterelnök nem tehet mást, mint amit korábban is mondtam erre az esetre, a népszavazás kezdeményező miniszterelnöknek le kell mondania. Ez a mai népszavazás és ennek az érvénytelensége nem Brüsszelnek üzent, hanem elsősorban Orbán Viktornak. Azt üzente, hogy Magyarországon nagyon sok olyan ember van, aki még a migrációtól is jobban fél Orbán Viktor teljhatalmától. Az érvénytelenséggel ráadásul miniszterelnök Brüsszelnek egy adóászt adott a kezébe, és Brüsszel most dörzsölheti a tenyerét, és készülhet akár a kvóták bevezetésére, hiszen azt Magyarország jogi értelemben nem utasította el. Ezt a helyzetet egyébként el tudtuk volna kerülni, el lehetett volna kerülni, hogyha a kormány hallgat a Jobbikra, elfogadja az alaptörvény módosítással kapcsolatos javaslatunkat, és a népszavazás helyett megtesszük azt, amit meg kellett volna tenni, tehát módosítottuk volna az alaptörvényt. Megspóroltunk volna nem csupán több mint 15 milliárd forintot, de megspóroltuk volna ezt a sikertelen népszavazást is. Az alaptörvény módosításával már fél évvel korábban beverhettük volna az utolsó szöget az Európai Uniós kvótajavaslat koporsójába, de ezzel a sikertelen kudarcos népszavazással Orbán Viktor lényegében pont az ellenkező hatást érte el, feltámasztotta a már haldokló kvótajavaslatot, és most Brüsszel új erőre kaphat. Ez egy óriási probléma, és hogy önök is és a kedves magyar választópolgárok is értsék ennek a mai népszavazásnak a kudarcát, sikertelenségét, erre talán az egyik legjobb bizonyíték az, hogy a migrációt lelkesen szervező Migration Aid nevű nemzetközi szervezet már ki is fejezte örömét a magyar népszavazás sikertelensége miatt. Ez pedig azt bizonyítja, hogy a magyar kormány felelőtlensége az nem csupán nekünk magyaroknak, hanem minden Európában működő, a kvótákat elutasító pártnak, országnak egy tragikus következményekkel járható folyamatot indított el. Ne áltassa a kormány magát, és ne áltassa a kormány az embereket, Brüsszel ezt kíméletlenül ki fogja használni ellenünk. Ma tehát bekövetkezett az, amitől a Jobbik félt, amire a Jobbik többször fölhívta a figyelmet az elmúlt hónapok során, érvénytelen népszavazásba kergette Magyarországot a miniszterelnök. Orbán Viktor egy felelőtlen, kudarcos népszavazást tudott csak elérni, és Orbán Viktornak ez egy minden eddiginél súlyosabb veresége. A felelősség az övé. Tehát ahogy említettem, nem lenne tisztességes az, hogyha másokra próbálna hárítani ezt a felelősséget. Ez a felelősség és ez a veresség nem az embereké, nem Magyarországé, nem Orbán Viktoré. És ebben a szituációban az lenne demokratikus, az lenne európai, hogyha már ilyen nagy bajba sodorta az országot, ha már ilyen nagy károkat okozott, akkor vállalná felelősséget is lemondana, ahogy egyébként David Cameron Nagy-Britanniában egy sikertelen népszavazás után ezt megtette. Azt is fontos látni ezzel kapcsolatban, hogy Orbán Viktor lemondása nem a Jobbiknak a szempontjából fontos elsősorban, hanem az ország szempontjából. És miért mondom ezt? A kormányfő az érvénytelen népszavazás után már nem fogja tudni sem kellő erővel, sem kellő hitelességgel megvédeni Magyarországot a brüsszeli hadszíntéren. Tehát ezzel a népszavazással, mondjuk ki, Orbán Viktornak az európai politikai súlya drámai módon összeomlott. Egy vesztes miniszterelnöktől, egy vesztes kormányfőtől a brüsszeli bürokraták, a kvótát támogató uniós vezetők nem fognak soha többé megriadni. Ezért kell Orbán Viktornak távozni a miniszterelnöki székből. Tudom, hogy most sokan otthon fölteszik a kérdést, hogy mi történt? Hogyan következtetett be ez, ami ma megtörtént? Hát az történt, hogy ma az emberek többsége nem Brüsszelnek üzent, hanem Orbán Viktornak. Méghozzá úgy, hogy ő is megértse. Ezt a népszavazást tehát nem azok döntötték el, akik elmentek szavazni, hanem azok döntötték el, akik otthon maradtak, vagy érvénytelenül szavaztak. Gondoljunk bele, és gondoljanak bele abba, hogy soha az elmúlt 26 évben nem volt még talán egy olyan kérdés, mint a migráció kérdése, vagy a kvóták kérdése, amely mögött ekkora társadalmi egyetértés lett volna található, ahol a társadalom ennyire egyet gondolt volna egy kérdéstől. A kvótákat és a migrációt a magyar társadalom jóval-jóval nagyobb mértékben utasítja el, mint az ma a mai népszavazáson megjelent. A kvóták elutasító magyar emberek egy jelentős része otthon maradt, amit a kormánynak végül is célszerű volna megértenie, és ezen célszerű volna elgondolkodnia. Az, hogy a teljesen egyértelmű társadalmi támogatás ezen a mai népszavazáson nem tudott megmutatkozni, hogy az emberek nem mentek el kellő számban, ez azt bizonyította, hogy egy jelentős társadalmi réteg Magyarországon úgy érezte, hogy ez a népszavazás valójában nem is a kvótákról szól, valójában nem is a migrációról szól, hanem Orbán Viktor hatalmáról szól. Nagyon sokan úgy érezték Magyarországon, hogy ezzel a népszavazással őket pártpolitikai célokra kívánják felhasználni. Azzal, hogy ez a népszavazás kudarcba fulladt, azzal, hogy a kormány elköltött több mint 15 milliárd forintot egy olyan közvélemény kutatásra, ahol pontosan tudtuk, mit gondol a közvélemény, ezzel azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sokat fogunk még foglalkozni, önök is, a politika is. Orbán Viktor felelőtlensége miatt a kvóta ügye, a migráció ügye, sajnos a vízidíj ügye alá sorolódott. Egyfajta negatív rekord, hogy sikerült megosztani a magyar embereket még egy ilyen kérdésben is, egy olyan kérdésben, amelyben, ahogy azt említettem, lényegében teljes társadalmi egyetértés volt. A népszavazás nélkül is tudtuk egyébként, hogy Magyarországon az emberek félnek a migrációtól, félnek a multikulturalizmustól és mindentől, ami ezzel jár. A mai népszavazáson egyetlen egy új információt tudtunk meg, hogy nagyon sokan Orbán Viktor és a Fidesz túlhatalmától még jobban félnek. A helyzet tehát tragikus. Azonban nincs idő sem szomorkodni, sem tétlenkedni. A helyzet értelmezésén és a történtek értelmezésén túl az én véleményem szerint két teendőnk van, két dolgot kell elvégeznünk. Egyrészt meg kell határozni, hogy hogyan lehet kijavítani azt, amit Orbán Viktor elrontott. Vagyis hogyan lehet Magyarországot megvédeni a kvótáktól ennek a sikertelen népszavazásnak az ellenére is. A másik pedig a belpolitikai konzekvenciák levonása, mert hogy belpolitikai konzekvenciái is vannak, ezt kár lenne tagadni ennek a népszavazásnak, de ha megengedik, önök és a kedves nézők, én ma a belpolitikai konzekvenciákkal nem foglalkoznék. Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy ez nem lenne elegáns, erre ott lesz a holnapi parlamenti nap, ahol azonnali kérdéssel fogok fordulni a miniszterelnökhöz. Másrészt pedig, ahogy ezt említettem, az elsődleges feladat most nem a belpolitikai konzekvenciák, viták lefolytatása, hanem annak a meghatározása, annak a kimondása, annak a átgondolása, hogy hogyan tudjuk Magyarországot ebben a rendkívül ilyen szomorú helyzetben megvédeni a migráció és a kvóta veszélyétől. Tehát nagyon fontos, hogy ebben a mostani szituációban, amikor a kormány vereségbe, vesztességbe lavírozta Magyarországot, megpróbáljuk megtenni, amit meg lehet, és itt jelzem azt, hogy a Jobbik az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, hogy eddig is nyitott minden párttal, mind a kormánypártokkal, mind a baloldali pártokkal a párbeszédre, az egyeztetésre, mert ebben a kérdésben, pláne egy ilyen népszavazás után azt gondolom kötelességünk a lehető legnagyobb egységet felmutatni Brüsszel felé. Az általunk javasolt alaptörvénymódosítás nem várhat tovább. Javaslom ezért, hogy holnap vagy holnap után, de lehetőleg minél hamarabb a parlamenti frakcióval rendelkező pártok képviselői vezetői üljenek össze és egyeztessenek erről a kérdésről. Ha az alaptörvény módosításával megvagyunk, és nem tehet mást, azt gondolom, az országgyűlés, az alaptörvényt módosítani kell, bár azt is, hogy tegyem hozzá zárójelben, sajnos, hogy ezzel a sikertelen népszavazással nem előbbre léptünk ebben a folyamatban, hanem inkább hátra. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor azért azzal is foglalkoznunk kell majd, hogy ezzel a mai népszavazással egy politikai korszak vagy egy politikai időszak lezárult. Lezárult egy politikai időszak, amely során minden egyéb problémát a migráció szőnyeg alá lehetett söpörni. És nem kellett foglalkozni az egészségügy, az oktatás problémájával, nem kellett foglalkozni a mindent elárasztó korrupcióval, az elvándorlással, a magyar munkabérek alacsony szintjével. Ez a korszak, ez az időszak lezárult. Orbán Viktor nem tud többé a migrációba menekülni, nem tud többé a menekült politikába menekülni, hiszen ha Magyarországot úgy védjük meg a bevándorlásra, hogy közben a magyar emberek elvándorolnak, akkor nem értünk el semmit. Úgyhogy feladat van bőven. Ma egy sikertelen népszavazáson vagyunk túl. Ahogy azt említettem a miniszterelnöknek, David Camerahoz hasonlóan vállalnia kell a felelősséget, vállalnia kell a következményeket, és holnaptól az országgyűlésnek pedig el kell kezdeni a munkát az alaptörvény módosítása érdekében.
Az Inforádió népszavazási műsorát hallják, tudósítóinkat kapcsoljuk. Először Németh Zoltánt a Fidesz választási népszavazási központjában. Szia, Zoli!
Szervusz, jó estét kívánok újra. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke fog beszélni 9:30 környékén, legalábbis ezek voltak a legutolsó információim, ahová kizárólag csak kamerákat engednek be, és egy nyilatkozatot fog elmondani a kormányfő. Kérdések nem hangozhatnak el, legfeljebb az állami hírcsatornától. Itt a Fidesz központban, a Bálnában hermetikusan el van zárva a kormányzat Fidesz kampánystábja a sajtótól. Egyébként a korábbi bejelentkezéseknél azt nem mondtam el, hogy nagyon nagy a nemzetközi érdeklődés. Sok helyről, Európából jöttek tévéstábok, illetve rádiótudósítók ide a helyszínre a népszavazásról tudósítani. Mint ahogy az előző interjúban is hallhatták, a Fidesz vezetői elégedettek ezzel az eredménnyel, a 98% környéki nemek arányával, illetve a több mint 3 millió egyirányú szavazattal. És mint mondtam, részleteket, illetve végső következtetéseket majd talán Orbán Viktortól lehet hallani 9:30 körül, amit, ha minden igaz, akkor az Inforádió is élőben közvetít majd stúdió.
Németh Zoltánt hallották a Fidesz központjából.